Krisztusban szeretett testvéreim! Ma advent első vasárnapján a világ összes római katolikus templomában mi a lelkipásztorok a hívek nevében a következő könyörgést imádkoztuk, ezt amúgy kollektának, a hívek szándékait összegyűjtő könyörgésnek nevezi a liturgia. Így szól az ima. És ezt mondtam korábban én is. Mindenható örök Isten, önts híveit szívébe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban. Szent elhatározásról, jó tettekről beszél a könyörgés, ahogy ezt most már többször is hallottuk. Olyan szent elhatározásra és olyan jó tettekre gondol az egyház, mert az egyház a megfogalmazója ennek a könyörgésnek, amelyekkel, amikor eljön annak az órája, bátran odaállhatunk az ítéletre visszaérkező Jézus Krisztus elé. Advent első vasárnapjával, ahogy a bevezetőben is mondtam, egyben új egyházi évet is kezdünk. És valójában minden új kezdet jó alkalom arra, hogy valami fajta jó elhatározás fogalmazódjék meg, szülessék meg bennünk, amelyre aztán odafigyelünk, foggal körömmel ragaszkodunk, hogy valamit meg is tudjunk valósítani. Tehát úgy gondolom, kedves testvérek, itt a jó alkalom, és egyben kegyelmi idő is arra, hogy az önépítkezés útján egy újabb és határozott lépést tegyünk előre. A keresztény ugyanis az az ember, aki soha, de soha nem hagyhatja abba az önépítkezést, egy egész életen át odafigyel arra, hogy egy picikével ma több, jobb, más legyek, mint voltam tegnap előtt, és ez az önépítkező folyamat egészen a halálunk pillanatáig kell, hogy tartson. És önként adódik a kérdés, hogy vajon milyen jó tettekre, milyen jó cselekedetekre kell gondolnunk. Melyek azok a jó cselekedetek, amelyekkel a közelgő Jézus Krisztus elé állhatunk, már most karácsonykor is, de az idők végén, amikor eljön ítéletet tartani élők és holtak fölött. Most nem kell sokáig gondolkodnunk, hogy mit kell tennünk, hiszen advent első vasárnapjának az evangéliumi szakasza nagyon precízen eligazít bennünket. Mert egészen magától értetődő, hogy Jézus Krisztus önmagáról beszél, ő az idegenbe induló ember, ő volt az, aki elmondta, amit el kellett mondania övéinek. És ő az idegenbe induló ember, azaz Jézus Krisztus azt mondja, vigyázzatok, virrasszatok. És elindulása, elmenetele előtt három precíz dolgot köt öveinek a lelkére. Legelőször szolgáira bízta mindenét, kettő, mindenkinek kijelölte a maga feladatát, hallottuk az evangéliumban, és a harmadik, a kapuőrnek megparancsolta, hogy virrasszon. Ezt a három dolgot kéri tőlünk, és akkor most nézzük egyenként, hogy mit is takarnak ezek a Jézusi elvárások valójában. Legelőször azt mondta, hogy szolgáira bízta mindenét. Ugyan azt mondta egy alkalommal, hogy nem mondalak titeket szolgáimnak, hanem barátaimnak mondalak, mert mindent tudtul adtam nektek, de mégis ezek a szolgák mi vagyunk. És drága jó testvérek, tudatosítanunk kell, szívünkbe, a lelkünkbe kell írnunk, akár saját vérünkkel is, hogy Jézus Krisztus számára a megváltott emberiség, az emberiséget szolgáló anyaszent egyház, a minden. A minden Jézus számára a vérével megváltott emberiség, és az emberiség szolgálatára, megmentésére küldött egyház. A lelkére kötötte tanítványainak és rajtuk át mindannyiunknak, elmenvén tanítsatok minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok mindannak megtartására, amit mondtam nektek. Tehát egyetlen Jézusi mondás sem szabad elkerülje a figyelmünket, mi arra kaptunk felszólítást, hogy ezt akár alkalmas, akár alkalmatlan, de folyamatosan tudtára adjuk az emberiségnek, az ő drága vére által megváltott embertestvéreinknek. És hogyan tudjuk ezt tenni? Azt mondta egy alkalommal, új parancsot adok néktek, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát nem valami fajta sajnálatnak, vagy lenézésnek kell munkálnia bennünk, hanem azt nagy-nagy szeretetnek. Azokat szeretjük, azokat kell szeretnünk, kiket Jézus ugyanúgy szeretett, mint bennünket, hiszen értük is, értem is, ő halt meg. És az elmúlt vasárnapok egyikén arról is elmélkedtünk, hogy ő önmagát azonosította a nélkülözőkkel, a hiányszenvedőkkel, a betegekkel, a szegényekkel. Szegények mindig lesznek veletek, mondta. És azt is elmondta, hogy, és ezt Pál apostol fogalmazza meg, de Jézustól tudjuk, tisztává akarta tenni az egyházat. Azt akarta, hogy sem szeplő, sem ránc, semmiféle bűn ne legyen az arcán. A minap hallottam egy görögkatolikus lelki atyának, aki egyébképpen a festményeknek a nagy szakértője, egy gyönyörű előadást egy festményről, és abban használta ez az atya a következő kifejezést, igényes vallásosság. Nagyon tetszik nekem ez. Igényes vallásosság. Igen, akkor tudom én igazán szolgálni egyházamat, akkor tudom azt a mindent, amit Jézus számára mindent jelentette, igazán szolgálni, ha magam egyszerű, kicsi, szerény életében, amit kaptam, megpróbálok igényesen vallásos lenni. És gondolom nem kell megmagyarázni senkinek, hogy mit jelent az igényesség. Egészen biztos, hogyha igényesen leszünk vallásosak, akkor jókra bízta, a legjobbakra bízta Jézus a számára mindent jelentő anyaszent egyházat. Ez volt az első gondolat. Másodszor azt mondtam, és az evangéliumból mondtam, hogy az idegenbe induló gazda mindenkinek kijelölte a maga feladatát. Egyszerűen és magyarul ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy mindenkinek a kapott hivatásban kell megszentelődnie. Mindenkinek a saját útját kell járnia szeretettel és szeretetben. Lízjői kisszentelést szeretném idézni, mert nagyon, de nagyon hiteles és szent. Azt mondja, Jézus nem annyira a cselekedetek nagyságát nézi, sem a nehézségüket, mint inkább azt a szeretetet, amely ezekre a tettekre késztetett minket. Aki szeretetből fölvesz egy biztos tűt a földről, megtéríthet vele egy bűnös lelket. Micsoda mélység. És egy nővértársának ezt mondta, higgye el, lehet szent dolgokra gondolni, könyveket írni, a szentek életét bemutatni, mindez azonban nem ér annyit, mintha egy hívásra kedvesen válaszolunk. Hányszor ráförmedünk minket megszólító emberekre, hányszor és hányszor mosolyszünet van a családban, apró bagatell dolgok miatt, olyankor, mint egy felfüggesztődik a szeretet. Nem nagy dolgokat kell tenni, mondja Lízjai kisszenterés, ezt ő Jézustól tanulta, hanem a kis dolgokban nagy lélekkel, szeretettel helyt állni. Keresztes Szent János a 16. századnak a nagy misztikusa így figyelmeztet, életetek alkonyán a szeretet alapján ítélnek meg titeket. Megmászhattam a világ legnagyobb csúcsát, fölépíthettem akármilyen gazdasági birodalmat, lehetek olyan híres, amilyen híres, akárki csak lehet, ez semmit sem ér, mert a szeretet alapján fognak megítélni az utolsó pillanatban. És hogy mennyire jelen kell lennie a szeretetnek az életünkben, arra Aquinói Szent Tamást, a nagy skolasztikus teológust idézem, ő azt mondja, a szeretet minden erény anyja, minden erény gyökere és formája. Tehát egyetemes feladat kaptunk. Szeretnünk kell, szeretni kötelesség. Mindent szeretettel és mindent szeretetből tenni. És újra itt vagyunk az igényes vallásosságnál. Ha valóban a szeretet hatja át minden szavunkat, gondolatunkat, munkánkat, akkor igényesen vagyunk vallásosak. És a harmadik gondolat, itt egy picikét hosszabb leszek, így hangzik, a kapuőrnek megparancsolta, hogy virrasszon. Kedves testvéreim, a kapu és a kapuk fontosságáról Jézusnak a kortársai sokkal többet tudtak, mint mi mai hívek. A kapu akkor egészen más jelentett. A város, vagy a várnak a kapuja jelentette tulajdonképpen a külvilággal való kapcsolatot. Egy városba csak a kapun át lehetett bejutni, másképpen nem. És éppen ezért csak annyi kapuja volt egy városnak, amennyire föltétlenül szükség volt. De a kapuk más hivatást is betöltöttek. Itt tartották a nyilvános gyűléseket. Itt a kapunál szembesültek, békültek ki a haragosok. Itt ítélkeztek. Sok esetben itt a kapuknál végezték ki, akiket arra ítéltek. Itt a kapuban lehetett friss híreket hallani, mert a kapun át jöttek be a kereskedők, akik más városból hozták a portékáikat. De egyben a kapu volt az erődítménynek a legsebezhetőbb pontja. Gondolom gyermekkorunkból visszaemlékezünk az olyan filmekre, köztük az Egri csillagokra is, ahol várháborúló szólt a történet, és mi véráldozatba került egy-egy kapunak az őrzése, mert ha a kapu elveszett, akkor a vár is elveszett. Éppen ezért ostrom alkalmával úgy a támadók, mint a védők a kapura összpontosítottak. Mert ha az elesett, akkor abból igen-igen nagy tragédia lehetett. Gondolom, olvasták többen Stefan Zweignak a Csillagórák című novellás gyűjteményét, ebben megörökít egy tragédiát, amiről azonban mindannyian tudunk, csak más forrásból. Ez történt 1453. május 29-én. Második Mehmed oszmán birodalomnak a szultánja ostromolta Konstantinápolyt. Többször küldött követeket, hogy adja meg a város magát, de 11. Konstantin erről hallani sem akart. Május 28-án még a Hagia Szófiában, ami most újra mecset lett, korábban múzeum volt, elvégezték az utolsó szentmisét eleddig a történelemben, ahol császár és mindenki jelen volt. És másnap megindult az ostrom. A nagy zűrzavarban nem figyeltek oda egy aprócska kis kapura, amit azóta híressé is tett éppen Stefan Zweig, az író kerkaportának nevezték ezt a kis kaput, amit a szemfüles törökök fölfedeztek, és pillanatok alatt elözömlötték a várost, maga Konstantin is meghalt, olyan vérengzést rendeztek, hogy 3 napig hordták ki a hullákat csak a Hagia Szófiából. Egy kellően nem őrzött kapu lett, akkor Konstantinápoly, aztán később Európának a veszte. Jól tudjuk, hogy 3 év múlva Hunyadi János Belgrádnál, Albaufehérvárnál még egyszer megállítja a törököt, úgy 50 évre, de aztán többet nem lehetett megállítani, egészen Bécsig mentek, lerombolva mindent. Egy kis kapun múlott az egész. Amikor Pál apostol megtért, a Damaszkusz kapujában, vakon bevezetik a városba, ott megkeresztelkedik, nem sokára megkeresztelkedése után elkezdett a zsinagógában Jézus Krisztusról beszélni. Annyira fölháborította a zsidókat ezzel, hogy ő Jézus Krisztusról prédikált, hogy elhatározták, hogy megölik. Pálnak a tudomására jutott, a zsidók is megtudták, hogy Pál tud róla, és biztosak voltak benne, hogy Pál el fog menni Damaszkuszból. Ezért azt írja az apostolok cselekedetei, hogy éjjel-nappal figyeltették a kapukat, hogyha Pál apostol ki akar menni, akkor azonnal, de azonnal kivégzik. Hát a barátai, a keresztények úgy segítettek a dolgon, el lehet olvasni, benne van az apostolok cselekedeteibe, hogy egy kosárban, kötéllel engedték le éjszaka a város falán, és így elkerülte az időben korai halált. Most, kedves testvérek, ez a kapu történet, ez a két kapu történet jelképesen nagyon, de nagyon sok mindenre fölhívja a figyelmünket. És pedig legelőször arra, hogy nekünk nagyon, de nagyon kell vigyáznunk a lelkünk, a ránk bízott lelkeknek a kapuira. Gondolom, nem kell bizonyítanom, tapasztalják saját bőrükön, hogy ennyi tévhit, ennyi babona, ennyi butaság, ennyi bálovány nem leselkedett ránk, rám, önre, gyermekeinkre, unokáinkra, félretájékoztatott, agymosott embertestvéreinkre. Éppen ezért ma minden egyes hívő ember, a pápától kezdve nagymamáig, ma mindenki kapuőr. Kapuőr. Én is, ön is, mindannyian. Vigyáznunk kell a hit tisztaságára, a tiszta hitnek a továbbadására. Ugyanakkor éverőt kell állítanunk a szánk, a szemünk, a fülünk elé. Hiszen a szánkon megy ki az a rengeteg pletyka, rágalom, káromkodás, csúnya beszéd, oda nem illő viccek és egyebek. A szemünk és fülünkön át, ha nem zár jó a kapu, Ha nem figyelmes a kapu őr, akkor érkezik a mocsok, amit csak el lehet képzelni. Az mind-mind érkezik, és nehogy azt gondoljuk, hogy nyomtalanul hagy bennünket. Nem. Amit megeszünk, az belénk testesül valamilyen formában. Ha mérget eszünk, ha szellemi mérget eszünk, előbb-utóbb az megnételjez bennünket. Tönkretesz, eloltat bennünk valamit. De éberül kell állítanunk a szívünk elé is, nehogy valaki elrabolja azt. Mert szív nélkül nem lehet élni, még a hitünket sem lehet szív nélkül, szívtelenül megélni. A szív pumpál kapcsolatainkba is életet, a szív pumpál hivatásunkba is erőt. Istennel sem lehet szívtelenül, vagy fél szívvel kapcsolatba lenni. Nagyon, de nagyon kell vigyáznunk a szívünk kapujára. Ezért ma advent első vasárnapján írjuk a szívünkbe, tudatosítsuk, Jézus ránk szolgáira bízta mindenét. És ez nem más, mint az ő vére által megváltott emberisége és az egyház. Jézus mindenikünknek kijelölte a maga feladatát. Ezt a hivatásunkban kell megélnünk, szeretettel, szeretetből, mindenkit szeretve. És a kapuőrnek meghagyta, hogy virrasszon. Nagyon, de nagyon kell virrasztanunk. És kedves testvérek, ez egy gyönyörű, egy egész földi életet igénybe vevő, lefedő lelki program. Olyan lelki program, melyet ha beépítünk önépítkezésünk folyamatába, egészen biztos, hogy jó lelki ismerettel és nyugodt szívvel állhatunk az egykor ítéletre visszaérkező Jézus Krisztus elé. De mindaddig az életünk egy olyan minőségi szintet kap, színezetet kap, ami nekem is nagyon jó lesz, és a mellettem élők számára pedig még jobb. Mert ezáltal szebbé, élhetőbbé, elviselhetőbbé tudjuk tenni mások számára is az életet. És ez már nem más, mint a szeretet parancsának a tökéletes megélése. Hát ebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Amen.